Először is akkor nagyon szépen köszönöm a meghívást, igazán megtiszteltetés itt előadásnak lenni ezen a konferencián. Aztán következnek a szabadkozások. Hát nyilván, hogyha engem hívtatok erre a konferenciára, akkor tudjátok, hogy nem feltétlenül arról fogok beszélni, ami a téma. Egy nyitó előadás talán nem is teljesen szükséges, hogy arról szóljon, mint a konferencia. Harmadrészt megírtam az előadásomat, és ezért fel fogom olvasni. Nem csak azért, mert ennyit dolgoztam, hanem mert azt gondolom, hogy az előadás is egy jó műfaj, vagy a szabad előadás is egy jó műfaj, de a felolvasásnak is műfajnak kell maradni a tudományos életben. Petrára nézek itt persze, aki kifejezetten nem szereti, hogyha nem olvasnak fel tudományos előadásokon. Viszont az előadást egy nagy előkészületek után septiben írtam, ezért, hogy bármi nem világos, vagy bármi nincs elkötve, amit felvetettem, valami szállat, ami nincsen felkötve, vagy elkötve a végére, akkor majd szóljatok a végén, és lesz valami diszkuszió, ezt kihasználhatjuk arra, hogy világos legyen minden talán. Na jó, tehát a címem az valami olyasmi, hogy kulturális logika, vagy emancipatórikus esemény. 1982-ben Frederick Jameson írt egy akkoriban mérsékelt érdeklődésre számot tartó írást, posztmodernizmus, a késői kapitalizmus kulturális logikája címmel. A posztmodern hype tetőpontján Jameson írása a vén marxista károgásának tűnt. 1992-ben Jameson a szöveget kisebb változtatásokkal újra közölte hasonló című könyv. Jelen pillanatban erre a könyvre a Google Scholar 31 ezer feletti hivatkozást mutat. Minden bizonyal ezek a hivatkozások se a 90-es évekre datálhatóak, hanem 2000 utánra. A hype elmúltával a posztmodern izmussá vált a kultúra diskurzusában. Így vagy úgy helyben hagyva Jameson azon állítását, hogy ez az izmus a késői kapitalizmus, más néven a 80-as években ideológiai csúcspontjára jutó gazdasági és politikai neoliberalizmus lényegét fejezi ki, annak a kulturális logikája volt. Én a 90-es évek közepén kezdtem el kulturális kritikával foglalkozni, egy olyan disziplinában, ami Jameson értelmezése szerint része a problémának magának, és mára ezt az értelmezést némiképpen igazolva mondhatni, épp úgy megszűnt létezni, mint a posztmodern irodalom elméletben. Amennyire emlékszem, számomra és generációm számára akkoriban világos volt a posztmodern manírrá, semmit mondóvá, fecsegéssé válás. Akkoriban magát ezt a terminust sem voltam hajlandó használni. De egyrészt nem láttunk közvetlen összefüggést a késői kapitalizmus termelési módja és a kiüresedés között. Másrészt sajátos perspektívából láttuk azt, kelet-európai nézőpontból. Az utazó elméletek problémáját láttuk benne, hogy itt ne annyira Edward Saidra, mint sokkal inkább az ő fogalmát felhasználó Horváth Györgyre utaljuk. Azt láttuk tehát, hogy a posztmodern elméletei a kelet-európai kontextusban depolitizálódnak, találkozván a politika egy más, kelet-európai értelmével, a kultúrára terepedő önként. Ebben a kontextusban a posztstrukturalista filozófia eredeti problémái és az azokra adott válaszok eltűntek, és maradt belőle valami, ami 89 utáni eufória szellemében egyáltalán érzékelhető volt, a játék felhőtlen szabadság. Eltűnt minden, beleértve a játék terminusában jelenlévő eredeti komolyságot, ami a nyugat-európai és észak-amerikai értelemben politikai, azaz antikapitalista volt. Ez a, ahogy Horváth György igazolta, regionális, kelet-európai, nem csak Magyarországra jellemző nézőpont, egy dologra biztosan alkalmat adott, amire Jameson értelmezésen nem. Hogy megkülönböztessük, az elmélet politikai, ma azt mondanám, emancipatórikus potenciáját attól az alkalmazástól, ami szavakkal való játékot csinál belőle. Mindezek okán saját tapasztalatom sokkal közelebb áll ahhoz, amely Terry Eagletonnal azt mondatja, hogy az elmélet utáni korszakot éljük, mint sem ahhoz, ami Jamesonnal és követőivel azt, hogy még mindig az elmélet, azaz a késői kapitalizmus kulturális logikája korszakát. Eagleton megpróbálta feltérképezni azokat az okokat és körülményeket, amelyek az elmélet átváltozásához vezettek, az egykori osztályharc elemzéstől, az osztályharc elemzést Eagleton számára nem feltétlenül osztályelemzést jelent, hanem a kapitalista termelési móddal való számtalan ellenállási forma összességét. Tehát az egykori osztályharc elemzéstől a mai élménytudományokig és identitáspolitikáig vezetett. Az elmélet mára megszűnt létezni, ahogy Eagleton mondja. Vagyis, hogy ahogy Eagleton mondja, nem szexi többé Flaubert textuális stratégiáival foglalkozni, ami szexi, az a szex. A tudományos kutatás és a kritikai gyakorlat témáivá váltak a mindennapok, de sokkal inkább az élmény kedvéért, semmint a kritikai elmélet régi elköteleződése jogán. Eagleton 2002-es könyvének a címében, az elmélet után, az elmélet kifejezés természetesen Jonathan Culler terminusára, híres terminusára utal. Ami ma már talán szintén magyarázatra szorul. Hogyha a kamera elé teszem a papírt, az a létező legrosszabb megoldás egy online konferencia esetében, tehát is megpróbálom ezt kiszervelni. Tehát még egyszer, ott tartunk, hogy az elméletről van szó. Szóval az elmélet után, after theory, ez a címe a Eagleton könyvének. Tehát itt a theory szó Jonathan Culler híres terminusára utal, ami ma talán szintén magyarázatra szorul. Culler a dekonstrukció című könyvében állította egykor, hogy létrejött egy olyan humán és társadalomtudományos diskurzus, amelyet nem lehet beszorítani a hagyományos disziplinák keretébe, mert a pszichoanalízistól a filozófián át az irodalomtudományig, a kulturális antropológiáig, a történelemtudományig, a közgazdaságtanig terjed, amelynek közös jellemzője a harcmező kiterjesztése, hogy itt egy olyan terminust használjak Welbecktől, amit Welbeckre ezek abszolút ironikusan és nekem megbélyegzően használt egy olyan könyvben, ahol a harcmező kiterjesztése odáig terjedt, hogy a tehenek is a saját urszóá létüket élik meg. Szóval, tehát ami jellemezte a teóriát, ez a harcmező kiterjesztése volt, olyan területekre, amelyek a hagyományos elméletekben, így Jameson elméletében is a felépítményhez tartoztak, azaz nem volt autonóm létük, hanem csak a gazdasági arrendszer függvényei voltak. Ezt az amalgám diskurzust Keller szerint célszerű egy terminussal megneveznünk, egyszerűen elméletnek kellene nevezni. Az elmélet után lenni Eagleton számára nem azt jelenti, hogy visszatérhetünk az elmélet és mindama reflexió és küzdelem terepének kiterjesztés elé, amit az elmélet magával hozott, hanem azt, hogy a harcmező ma nem harcmező, hanem élménypark, és a reflexió nem reflexió, hanem identitásgyártás. Ami Eagleton számomra többé-kevésbé igazolhatónak tűnő, bár saját kelet-európai nézőpontunkat vakfoltként tartalmazó, a posztstrukturalistákat pedig trivializáló elemzését ma árnyalja, vagy átírja egyenesen, az a 2010-es évek culture war-ja, az angol száz alt-right, a francia identitárius kultúra értelmezések boomja, és általában az a kultúrkamp, amely ma globálisan jellemzi a kiterjesztett harcmezőt. Nem egyszerűen az elmélet utáni korban élünk, hanem egy olyan korban, amely az egykori elmélet emancipatórikus potenciáját az ellentétébe fordítja, a vezető nélküli digitális ellenforradalomtól, a jobboldali populista állampolitikákig, a gender elmélet ellen folytatott szisztematikus háborúig. Ebben a szituációban még csak specifikus kelet-európai regionális változat sem nagyon látszik. Utolértük Európát. A legközvetlenebb következménye mindennek az, hogy az, ami az elmélet számára politikai küzdelem volt, az már a valódi háborúvá vált. Ha ma azt mondják, hogy a culture war, a poststrukturalizmus folytatása más eszközökkel, ahogy Clausewitz a háborúról és a politikáról mondta, akkor látnunk kell, hogy ezt mindkét esetben a háború ideológusa látja csak így. A politika egy politikai közösség, ugye? A háborúban nem a politikai közösség, hanem a technikai gépezet uralkodik. A poststrukturalizmus nem a nézőpontok relativizációban és egymás ellen fordításában, hanem azok egyenlősítésében és képességében volt érdekel. Ez a szituáció számtalan tanulságot tartogat a kurtuza elméletek számára, a legegyszerűbb és legnyilvánvalóbb ezek közül számomra az, hogy semmiféle kultúra vagy irodalom értelmezés nem lehet meg, a kiterjesztett harcmezőn elfoglalt saját szerepének reflexiója nélkül, mert a reflexió elmulasztása nem fogja megakadályozni a harcmezőn mozgó csapatokat abban, hogy ellenségeket kívánjanak azt. Elmúltak azok az idők, amikor azon vitatkozhattunk, hogy a kánon milyen hermeneutikai szituációt jelent, mert a kánon a kulturális háború zsákmányával és fegyverévé vált egyszerre. És disziplinánk életben maradása rokkockán. Itt azonban, itt és most, egy ennél jóval hagyományosabb elméleti konzekvenciával szeretnék foglalkozni. Azzal a jelenséggel, hogy egy és ugyanazon társadalmi kulturális esemény megjelenhet, egyszer mint emancipatórikus elmélet, máskor mint depolitizált játék, identitáspolitikai kerítés, vagy a kulturális háború fegyverzete. Ezt a jelenséget nem lehet a kapitalizmus kulturális logikájának elgondolása mentén értelmezni. A késői kapitalizmusnak nincs kulturális logikája, hanem kulturális képei, értelmei vannak, amelyek maguk is autonóm küzdelem és háború ágensei. Nem függnek közvetlenül az alapvetően változatlan termelési módtól, vagy legalábbis nem elégséges alapjuk az. Megkérdezhetik persze, hogy mi értelme van erről beszélni. Hol itt a nagy felfedezés? Mi újat lehet erről még mondani? Egy 1982-es szöveggel vitatkozom, ami már megszületésekkel is a múlt nevében kérte számon a kúránság. Ugyanakkor több oka is lehet annak, hogy ezt a kérdést újra elővegyük. Egyrészt a Jameson elmélete ma az egyik leginkább elfogadott értelmezése a posztmodernnek, még ha nem is részleteiben, de mondandójában minden. A posztmodern e szerint nem más, mint egy korszakspecifikus izmus vagy stílus, a gazdasági neoliberalizmus kifejeződése a kultúrában. Másrésztről. Az alt-right kulturális háborúja nyomán megszilárdulni látszik egy tézis az úgynevezett kulturális marxizmusról, ami osztja Jameson és Eagleton kritikáját, csak egészen másképp értelmezi azt. E szerint a társadalom kritika mára, vagy inkább a 70-es évekre lemondott a termelés kritikájáról, és a kultúrát célozta meg, átváltoztatva azt az identitások relativitásának teretévé. Míg Eagleton, és általában az éppen megújuló baloldali kulturális kritika ebben az univerzalizmus feladását látja, az univerzalizmus feladását és a liberális identitáspolitika előretörését látja, addig az identitárius mozgalom a 68-as nemzedék háborúját az európai identitás ellen. De mindketten a liberalizmus vagy a neoliberalizmus kulturális logikáját tekintik ellenfelüknek, és ezt posztmodernnek nevezik. Harmadik részről Jameson meglepően pontosan határozza meg azt az újdonságot, vagy esemény, amely valóban jellemző a posztmodernt, noha megítélésem szerint nem mint kulturális logikát. Ha azt mondom, Eagleton helyzetértékelése közelebb áll hozzám, mint Jamesoné, akkor azonnal hozzá kell tennem azt is, hogy ugyanakkor Jameson lényeglátását messze Eagleton felé helyez. Eagleton szövege része az angolszász irodalomkritika és elmélet azon jellemző vonulatának, amely mindmáig meghatározta a francia elmélet recepcióját, és ami a posztmodern lényegtelen következményeiben keresgéli annak lényeg. Derrida és Foucault filozófiája könnyen lehet, hogy magával vagy stabil, egyszer és mindenkorra adott igazság megkérdőjelezését, de nem erről szól. Annál is kevésbé, mert Derrida vagy Foucault maga is tisztában van azzal, hogy ezt a feladatot Nietzsche, Marx, Freud, sőt Husserl és legfőképpen Bachelard egyszer és mindenkorra elvégezte már. Ehhez a kérdéshez nem nagyon van mit hozzátenni, legfeljebb ellaposítani, trivializálni, vagy ezt a leegyszerűsített állítást nevetségessé tenni lehet, mint ahogy az angol száz elmélet a Yale-i iskolától a spekulatív realizmusig ezen a folyamaton megy keresztül. Azok a dajka mesék, amelyek Foucault-nak a tudományos igazság relativizálását tulajdonítják manapság, ebből az értelmezési hagyományból veszik minden munkciójukat. Foucault nagyjából annyira relativizálta a tudományos igazságot, mint Thomas Kuhn. Mindezekkel az egyszerűsítésekkel szemben Jameson úgy határozza meg a posztmodernt, mint a felszínkorát, és mint a kifejezés kritikáját. Olyan értelmezési keretet konstruálva ezzel, amely valódi differencia specifikát. A felszínkorának nevezi a posztmodernt, mert felszámolja a kint és bent ellentétét, az érzelmek területét, épp úgy, mint a műalkotás és az egyéniség, vagy a műalkotás és a politika. Más helyen megpróbáltam bemutatni, hogy a felszín korának figurája ennél sokkal tágabb értelmű, nem annyira a kint és bent problémáját kellene, hogy jelölje, hanem sokkal inkább egy abszolút felszín, bármiféle mélység nélküli felszín konstrukcióját. Alapvetően mégis azt gondolom, hogy az elemzésre relatív ereje. Az, hogy Warhol képei többé nem fejeznek ki semmiféle politikumot, nem kritizálják a technikai sokszorosíthatóságot akkor, amikor maguk a technikai sokszorosítás eszközeit használják, hogy Donald Judd szobrai nem kritizálják az ipari termelést, amikor az ipari termelés eszközeit használják, kétségtelen tény. Az a következtetés, amelyet ebből Jameson levon, azonban már korán sem minden kétséget kizáró. Nem apolitikus egy műalkotás pusztán attól, hogy nem fejez ki kritikai tartalmat. Ahogy látni fogjuk, a probléma a kifejezés fogalmával van, nem pedig a politikum hiányával. Jameson rendkívül pontosan határozza meg teorémájának tárgyát, a kései kapitalizmus kulturális logikája. A logika ebben a kontextusban Hegel és még közelebbről Lukács György filozófiájának értelmében szerepel, nem utal a formál logikára és nem is valami laza informális kifejezés. Szabatosan jelöli meg Jameson mondandóját. A posztmodernizmus gondolati, kulturális eredménye a késői kapitalizmus termelési módján. Az eredmény, itt szintén egy hegeli szó, azt jelenti, hogy a termelés dialektikája egy eszmei szinten is kifejeződik. Létrehozza a maga gondolati formáját, fogalmát, vagy jelen esetben, mivel esztétikai alkotásról van szó, képét. Ugyanakkor itt felfigyelhetünk egy már első pillantástól is furcsa, vagy még inkább gyanús mozzanatra. A kifejezés terminus, mintha több, eltérő funkciójú, de ugyanolyan értelmű előfordulással bírna. A kulturális logika fogalma ugyanis legalább három mozzanatot foglal magát. 1. Létezik egy alapvető, gyakorlati, materiális termelési szféra, amely létrehozza, termeli a maga gondolatát, önmaga elgondolását is. 2. A termelési szféra öntudata, avagy önmaga elgondolása nem más, mint a kultúra. 3. A kultúra és a termelés között a kifejezés teremt kapcsolatot, azt a módot, ahogy a termelési mód megkapja a maga gondolati formáját, kifejezésnek nevezzük. Látható tehát, hogy a kifejezés fogalma Jamesonnál magában az elméleti modellben is helyet kap, miközben elemzésének a tárgya is. Nem feltétlenül okozza ez az elmélet szabadosságának vesztét, sőt, bizonyos értelemben még növeli is konzisztenciáját. Az elméleti modell és a kultúra része, így minden, amit Jameson a kultúráról mond, azt saját elméletéről is mondja. De nagyon sokat elárul az elemzés tétjéről. Ha nem sikerül igazolni a kifejezés elsődlegességét, akkor az elmélet is oda tesz. Jameson a posztmodern egyik jellemzőjének tekinti a kifejezés fogalmának eltörlését, vagy gyakorlatának az eltörlését. Itt amikor azt mutatja be, hogy a posztmodern és a kapitalizmus, hogy a posztmodern a kapitalizmus logikája, vagy a késői kapitalizmus logikája, akkor a kifejezést, mint antikapitalista, sőt, mint a késői kapitalizmus kultúrájának egyetlen lehetséges antikapitalista fogalmát mutatja be. A kifejezés fogalma fejezi ki a kultúra modernista, antikapitalista harcát. Beleértve az avantgárd kultúra sajátos kifejezési módját és a realista vagy történeti regényét is. Amit állítunk, az nem egyszerűen az, hogy a kifejezés fogalmára rakott teher túl sok. Hogy nem csak a kifejezésnek lehet emancipatorikus tartalma a késői kapitalizmusban. Azt állítjuk, hogy minthogy már a modernitásra sem igaz, hogy a kultúra emancipatorikus ereje a kifejezés paradigmájában mozgott volna. Ezért a kifejezés és a kulturális logika rossz modell a kultúra emancipatorikus erejének vizsgálatában. Annak tudatában állítjuk ezt, hogy itt nem csak Jamesonnal, hanem Lukácstól elkezdve Döbóron át a cultural studies számtalan mai formájáig sokakkal vitatkozunk egyszerűen. El kell ismernünk, hogy Jameson a kulturális logika elméleti modelljét rendkívül ambiciózusan nyitja meg, amikor az emancipatorikus kifejezésnek tekinti, az avantgárd és a késő modernista műalkotásokat Schönbergtől Doktorovig, amelyeket Lukács, a modell kidolgozója maga részéről kizárt. Így a fogalom eltávolodik a realizmus eredeti Lukácsi jelentésétől, ha szigorú értelemben ez még mindig egy realizmus fogalom. Ugyanakkor a probléma számunkra nem a tartalomban van, hanem az elméleti modellben magában. Amit e modell helyett ajánlunk, az valójában a kifejezés strukturalista kritikáján alapul. A kultúra nem fejezi ki a termelési módot, nem a kapitalista gazdaság dialektikájának eredménye. Néhány fontos megjegyzést azonban előre kell bocsátani. Először is nem vitatkozunk azzal az evidenciával, hogy a kultúra része a gazdaság. A kulturális termékeket eladják, a színházak, koncerttermek sikerességét jegyeladásban mérik, a kultúrának sajátos piaca van, és így tovább. Egy szóval, hogy a kulturális termelés gazdasági termelés, azon belül is a hegemon gazdasági szereplőkhöz kötődő termelés, amelyeknek megvan a maga a gazdaság szociológiája, vagy akár politikai gazdaságtan. A magunk részéről ugyan felhívnánk a figyelmet arra, hogy az ilyen szociológiai megközelítések általában meglehetősen nagy vonalban válnak a tárgyuk meghatározásával, a kultúrát és a művészetet valami evidenciának véve, de alapvetően nem ezekkel az elemzésekkel akarok vitába szállni. Teljességgel kérdéses például, hogy olyan piaci szempontból tökéletesen más kategóriálású termékeket, mint egy festmény vagy egy irodalmi mű, milyen alapon gondol a kulturális termelés általános fogalma alá vonni egy ilyen elmény. Az egyik befektetési szempontból sokkal jobban hasonlít egy részvényhez, amely kedvező esetben húsásan térül meg, és csak annyit kell vele csinálni, hogy a lakáson falán kivárja a magasodát. A másik legfeljebb valami nagyon óvatosan piacra dobható és folyamatosan után gyártandó fogyasztási cikkhez. A festmény piaca már tökéletesen különbözik az irodalmi művek piacától, és az a komoly zenei zenekarok piacától, stb. Mindenesetre az, hogy a műalkotásokat eladják, még nem sokat mond arról, hogy a művészet milyen gondolatot, vagy miféle képet nyújt az egyéni, közösségi, társadalmi közönsége számára. Valójában, ahogy az sok kritikai kultúrakutató Adornótól Márkus Györgyit nem győzte hangsúlyozni, éppenséggel a műalkotás eladhatósága, piaca teremtette meg az autonóm műalkotás modern fogalmának lehetőségét, amikor felszámolta a mezzanotti rendszer. Azt is mondhatjuk, kapitalizmus nélkül nincs modern. De pontosan abban az értelemben mondhatjuk ezt, mint ahogy azt mondjuk, hogy a kapitalizmus teremtette meg a társadalmi kooperáció, és vele a munkásmozgalom, majd valamennyi emancipatorikus mozgalom lehetőségét is. Ha a termelés fogalmaiban akarjuk megfogalmazni mondatunkat, ami nem állt távol, akkor ami minket érdekel, az nem az, miképpen termelik ki a kultúrát a gazdaság, hanem az, mit termel a kultúra. Kulturális termelésen nem a gazdaság egyik ágát, területét értjük, hanem specifikusan a kultúrára jellemző termelési módot. nem vitatkozunk a kultúra szociológiájával és politikai gazdaságtanával, mert problémáink, elemzési területeink, fogalmaink nem, más, nem állnak egymással szemben, hanem sokkal inkább kiegészítik egymást. Ugyanakkor természetesen tiltakozunk, ha ezek a disziplinák azt gondolják magukról, hogy valamilyen módon azokra a kérdésekre is választ tudnak adni, ami minket érdekel, hogy mit termel a kultúra, mint kultúra. A pénztőkén és a kulturális tőkén kívül, amit mint gazdasági termék termel. Van egy régi filozófia, amelyet Leibniz a gondolkodás egyik megkerülhetetlen alapelve. Az elégséges alapelve. Ha egy létező vagy egy tényállás létét magyarázni akarjuk, válaszolni kell tudnunk arra a kérdésre, hogy miért éppen ilyen ez a létező vagy tényállás, és nem másmilyen. A gazdasági piaci termelés elégséges magyarázatot szolgál arra, hogy miért létezik vagy nem létezik egy műalkotás, vagy bármilyen kulturális fenomén, de nem szolgál elégséges alapját. Azaz nem tudjuk megmondani, hogy miért inkább Pollock, mint Rothko, miért inkább Nádas, mint Eszterházy, miért inkább Schönberg, mint Stravinsky, miért inkább Arnold, mint Karajan. Másodszor. Nem arról van szó, hogy azt állítanánk, nincsen hegemon, ellenkultúra, alternatív kultúra, vagy ugyanígy polgári kultúra, munkás kultúra. De még csak az sem, hogy nincsen alacsony kultúra és magas kultúra, tömegkultúra és elitkultúra. A kulturális termelés kötődik a társadalmi képződményekhez, de nem fejezi ki azokat. Semmi nem garantálja, hogy a munkás kultúra terméke bármilyen értelemben felszabadító lenne a munkásság számára. És az sem, hogy a magas kulturális termék a társadalmi elnyomás szolgál. Vagy hogy a tömegtermék az eldolgozódást, és így tovább. Az, amit a kifejezés és a kulturális logika elméleti modelljével szemben ajánlunk, az a kulturális esemény modellje. Visszatérve a kiinduló pontunkhoz. Semmi meglepő nincs abban, hogy egy eseményhez, mint amit a posztmodern eseménye, vagy legalábbis a posztmodernnek a modernitás eseményében történő, vagy megtörténő mozzanata, szóval, hogy a posztmodern eseménye több értelmezés, felhasználás, ellentételezés kapcsolódik. Ezek egyike sem fejezi ki a posztmodern eseményét, vagy inkább mozzanatát. Egyik sem a posztmodern logikája, és a posztmodern maga sem fejezi ki a késői kapitalizmus termelési módját. Pontosabban, ha a kifejezés modelljében akarnák elgondolni, tanácstalanul kellene állnunk a kifejezési módok, ezen radikális különbözősége lát. Eseménynek új lehetőségi feltételek létrejöttét nevezzük. Papír megint lesz. Eseménynek új lehetőségi feltételek létrejöttét nevezzük. Nem új lehetőségeket, és nem új tényeket. Új, eddig nem létező lehetőségi feltételeket, amelyek tehát nem adódnak egy adott szituációban, nem lehetőségei egy adott szituációnak. Éppen azért nevezünk egy eseményt eseménynek, mert úgy értem, a hétköznapi életben is ezért nevezünk eseménynek, mert megváltoztatja a lehetőségi feltételeket, a más szóval a transzcendentális mezőt. Értelmezésem szerint a posztmodern nem esemény önmagában, hanem a modernitás horizontjának lezárulása. Máshol írtam, hogy most itt nem tudom beszélni. De engedjük meg itt egy pillanatra, hogy a posztmodern eseményéről beszéljünk. A kulturális logika elmélete azt állítja, hogy a posztmodern logika egyik legfontosabb jellemzője az, hogy mindent csak felületében ábrázol. Azonban ez a jellegzetesség nem minden probléma nélkül tehető meg a posztmodern megkülönböztető jegyének. Valójában minden modern műalkotás így vagy úgy felületként és nem mélységként határozza meg magát. Grinberg ezt nevezte az absztrakt expresszionizmus jellegzetességének. Sartre a modern tudományoknak és a modern világképnek tulajdonképpen. Tehát tulajdonította azt, hogy azokban nincs semmi a jelenségek mögött, mint valami titkos erő, amelyet a jelenségek rejteget. Maga Jameson is az olyan példákat Stravinsky-tól Döbórig, amelyeket sokkal inkább tartanak a nagy modernizmus esetének, mint a posztmodern. De azt is mondhatjuk, hogy már Hobbes a 17. században a felület politikai. Ne piszkálj. Távolnak rakom, hogy elfélnek tőle. Remélem így, meg mindig nagyon szép vagyok a kamerán. Szóval,
Elnézést, hogyha hosszú megmondjuk, 40 perc, ez 40 perc.
Szóval azt is mondhatjuk, hogy Holmes a 17. században a felület politika filozófiáját hozta létre, amikor a politikai legitimációjában a természet hierarchiáját lecserélte az egyenlő emberek természeti állapotban megkötött szerződés felületére, amely nem igényli a lét hierarchikus mélységét. Vagy Galilei és Descartes az univerzum felületét hozta létre, amikor végteremnek nevezték azt, és megszabadították a középpont mélységétől. Nem az örök posztmodern ismert figurája mellett akarunk érve. Azt akarjuk állítani, hogy a modernitás eseménye a felület létrejöttének eseménye. A hierarchia, a létező rendje, a teológiai analógia, a kozmosz középpontja, a műfaji hierarchia, a törvényként tisztelt retorika, a születési előjogok, egy szóval a régi mélység eltörlésének az eseménye a modernitás. A modernségnek a felület az előfeltétele. Hogy lehet akkor, hogy Jameson példái mégis annyira jól eltaláltak? Úgy, hogy félreérti a posztmodernt, amikor stílusként tekint arra. A posztmodern a maga eseményformájában, tehát nem izmusként, nem manírként, és nem ellenforradalmi fegyverként, kritikai lehetőségek létrehozatala. A modernitás azért tűnik a mélység korának, mert legfontosabb törekvése az volt, hogy a felület korában hozzon létre olyan mélységet, amely már nem a természeti hierarchia értelmében vett mélység, nem a létezők természetes rendjének mélysége. Hobbes természeti állapota az egyedülállót megítélja, mint egy nem természetes, konstituált új hierarchiát. A Bildung, azaz a képzés az egyén és a kultúra a társadalom esetében, az egyén és a társadalom szétszórtságában konstituált egységet, és ezzel adott mélységet, nem beli létet az embernek. A pszichoanalízis a lelki tények újonnan felfedezett felülete mögött az analitikus diskurzus révén konstruálta meg a tudattalan. A realista nagyregény a narratíva révén konstruált mélységet. A történések hierarchiáját a cselekmény osztályítja. És így tovább. A modernitás korszak valóban a mélység korszaka, de a konstruált mélység, amelynek előfeltétele a modernitás eseménye a felület megszületése. A posztmodern ezt a konstrukciót, a mélység konstrukcióját nevezte álságosnak, hazugnak, végső elemzésben politikailag elfogadhatatlannak. Az, hogy egy posztmodern műalkotás nem fejezi ki a szituációját, igen érzékeny megfigyelés, de nem mond el semmit a műalkotás politikai vagy emancipatikus elejéről. Amennyiben a műalkotás maga eseménye, akkor meghaladja ezt a szituációt, és mint ilyen evidensen létrehozott politikai lehetőségeket. Nem politikai cselekedet. A politika nem esemény. Jameson például a posztmodern pasztis alkalmazását az újdonságról és az időbeliség dimenziójáról való lemondást képviseli. De nincs-e a pasztisban is meg az újítás, és nem a nosztalgia lehetősége? Jameson itt is úgy tesz, mintha ez posztmodern mód lenne, mintha nem az Orlando, az Ulysses, sőt az eltűnt idő nyomában lennének a legnagyobb irodalmi pasztisai. Persze ezek mindannyian azért alkalmazták a pasztist, hogy a reflexív és megújuló viszont dolgozzanak ki a hagyományokhoz. Tehát ezek a nagy modern alkotások azért hoztak létre azt is, hogy valamilyen megújuló viszont hozzanak létre a hagyományokhoz. Amit nem mondhatunk el Paulo Portugesi épületeiről. De elmondhatjuk-e, hogy Eszterházi, a Csokonai 12-17 atyúkja, vagy Calvino hajt, Pélyi Észatert utazója, más-más módon nem újítják a hagyományt átdolgozva az. A legfontosabb különbség nem az újítás a nosztalgiával szemben, hanem a totalitás a fragmentalitással szemben. Eszterházy és Calvino nem gondolja, hogy a hagyomány teljességével számot tudna venni, az Orlando és az Ulysses 14. fejezete igen. De Nem akarjuk tagadni, hogy a popkultúrából vett példák, Jameson az amerikai graffitit tartja a popkultúra és retro mozgalomatjának, nem mutatnák valóban nem annyira a felszín, mint inkább a felszínességét. De nem csak ilyen posztmodern pasztist ismerünk. 17 hattyúk létrehozta azt a lehetőséget, hogy mássá váljon a magyar irodalom vagy kultúra. Mássá váljon, mint ami, nővé váljon és barokká, vagy csak pillanatokra is, de ezek a pillanatok lényegesek a magyar irodalomban, amely kétségkívül barok nélküli férfi a irodalom. Politikai lehetőséget. Az esemény nem fejezi ki a termelési módot, amelyben megszületik. Kötődik ahhoz a szituációhoz, amelyben megszületik, lokális, lokalizált számtalan értelemben, de nem eredménye a szituációnak, hanem a meghaladás. Bágyiú ebben az értelemben beszél az esemény helyéről. Minden esemény valami helyen történik meg, de nem vezethető le a szituációjából. Ennyi előkészítés után, még nagyon gyorsan, remélem, beszélhetnénk egy kicsit a konferencia témájáról. Van-e a kapitalizmusnak irodalmi története? Ha igazán konzekvens akarnék maradni mindahhoz, amit már erről valaha írtam, vagy gondoltam, akkor azt mondanám, hogy csak a kapitalizmusnak van irodalmi története. Az irodalom történet maga a 19. század terméke, de az irodalom sem régebbi, mint a 18. század. Irodalom a kapitalizmus korának kulturális jelensége. Még a szocializmus irodalma is az. Megjelenítheti-e a kapitalizmust az irodalom? Megjelenítheti, de nem fejezi ki. Az irodalom képet nyújt, figurált arról a szituációval, amiben létrejön. A kép itt nem azt jelenti, vagy legalábbis nem csak az, hogy az irodalom valamilyen módon hasonlít arra a korban, amiben megszületik, hanem azt, hogy egy sajátos nézőpontot biztosítanak érzékelésére. Létezik hegemon perspektíva olyan, amelyet akkor és akkor az irodalom esetében mindig a kapitalizmus, annak hegemon szereplői előírnak, létezik diszenzuális nézőpont is. Azonban még csak arról sincsen szó, hogy a diszenzuális nézőpont feltétlenül politikai vagy emancipatikus lenne. Ami azonban közös az irodalom vagy a társadalom, az irodalom vagy tágabban a kultúra által biztosított nézőpontok összességében, az a tény, hogy a legkevésbé sem ártatlanok. Nem pusztán semmire nem kötelező látványosságok. Jamesonnak van egy válasza arra, mit termel a kultúra, és ez a válasz se nem meglepő, se nem új. Szubjektumot termel. Ha belegondolunk, nem csupán átösszehatározta meg én mondom a kultúrát, az ideológiát, de már Lukács is így gondolja, amikor a kultúrát az öntudattal azonosítja, és Adorno is, amikor a tömegkultúra által készenjűjtött szubjektivitásról beszél. De mi egy szubjektum? Hogy értsük azt az állítást, hogy a kultúra termeli a szubjektív nézőpontokat, amelyek az egyén saját létének feltételei való viszonyát jelenítik meg, ahogy azt tart össze. Úgy értsük, ahogy Dúró Dóra, vagy a korlátolt és rossz hiszemű magyar törvényhozás érti. Miszerint aki a homoszexuálisok nézőpontjával találkozik, az nagyobb eséllyel lesz maga is homoszexuális. Nem mintha bármi problémát látnék abban, ha valaki homoszexuálissá válik. De a legtöbb kulturális elméletíró egyetértene velem abban, hogy ez a nézet meglehetősen túlértékeli a kulturális nevelés jelentőségét a társadalomban. A hübrisz jelen. Egyedül a propaganda és a pszichikai hadviselés teoretikusai jelentenek be különvéleményt e tekintetben, a tanárok, a marketingesek, a forradalmárok keserű gúnnyal húznák csak el a szájukat. Ami elmond valamit a magyar törvényhozásról is. Bár nehezen tagadható, hogy a háborús propaganda és a pszichológiai hadviselés része a kultúrának, talán nem tűnik bátorságnak kijelenteni, hogy nem azonosítható. Az, hogy a kultúra szubjektumot termel, nem azt jelenti, hogy belemászik valakit az agyába, hanem azt, hogy lehetővé teszi más érzékelését. Az esemény lehetőségi feltételeket hoz létre. A kultúrás esemény képek saját létünknek a létünk feltételeivel a viszonyának új lehetőségeit. Hogy ezekkel a lehetőségekkel miként él az egyén, közösség, a társadalom, az nincs előre kódolva az eseményben. Legfeljebb az, miként élhet az. Az irodalom nem ártatlan szórakozás által a világot, de az nem azt jelenti, hogy programozza a gondolkodást. Ha ez nem így lenne, semmi szükség nem lenne az irodalomkritikára, se az irodalmi kánonokra, se az irodalmi tanításra, nem igaz irodalmi marketingre sem. Ha azt akarod, hogy a posztmodern emancipatórikus legyen, élj a lehetőséged, és küzd megérte. Mert a kultúrháború héjái ott húzakodnak melletted a koncert. Thank you.